Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Csíkszeredából jelentkezünk, dr. Gál Anna gyermekgyógyász főorvos vendégei vagyunk, akit sürgősségi és mentős főorvosként is sokan ismernek és tisztelnek. Sajnos még ma sem egyértelmű egyeseknek, hogy hit és szeretet nélkül nem lehet gyógyítani. Ugyanakkor tiszta lelkiismeret nélkül sem érdemes. Ha kilógunk a sorból, rögtön ránk aggatnak valami kiközösítő jelzőt, és ilyenkor nem számít a szaktudás, a sok évi tapasztalat, a csodával határos módon meggyógyult betegek hálája és elismerése. A rendelkezésünkre álló idő alatt képtelenség egy több évtizedes pályát teljesen bemutatni, a maga örömeivel és buktatóival, de megpróbálunk őszintén elbeszélgetni egy szakemberrel, aki az életét tette fel mások megmentésére. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk, a zenei betéteken László Attila énekel. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Hol van a régi láz? Hol van a régi ház? Földön túli szép napok, az emlékek ölé, az otthon, hol gyermek voltam én. Hol van sok régi nyár, ki visszavár. Földön túli szép napok, az emlékek övé, az otthon, hol gyermek voltam én. Mert megkísért a múlt, visszahív a jó szülői ház. Már hiába vágyom, a múltam megszökött, üres már a jó szülői ház. Hol van a régi tűz? Hol van a múlt, mely összefűz? Túli szép napok, az emlékek övé, az otthon, hol gyermek voltam én. Az otthon, hol gyermek voltam én.
Nevem Gál Anna, Csíkszeredában élek. Gyermekgyógyász, sürgősségi, mentős orvos vagyok. Most már 41. éve.
De nem csak Csíkszeredában tevékenykedik a főorvosasszony, hanem Sepsiszentgyörgy udvarhely is a hatáskörébe tartozik, és még nagyon sok település, gondolom.
Hát igen. A sors úgy adta, hogy pontosan nyugdíjas koromban kellett elhagyjam Csíkszeredát, így aktívan dolgoztam Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön is, mind a két helyen a sürgősségi osztályon, és Sepsiszentgyörgyön most is működök. Azon kívül mind a két megyébe házhoz hívásokat vállalok. Különösen a COVID időszakban kezdődött ez a nagyméretű házhoz hívás felvállalása. És hála a Jóistennek, így otthoni körülmények között sikerült 410 ember életét megmenteni otthon.
Hát ez egy nagyon szép szám. Az merült fel bennem, hogy ha házhoz is megyünk, ez az embernek az energiájából bizonyára többet elvesz, mint hogyha lenne egy hely, ahová hozzám jönnek. És nem mindig én kell utazzak, közben koncentráljak, közben gyógyítsak, és közben mindennel is foglalkozzam.
Igen, ez így van. Mondhatnám, hogy a betegek, csecsemők, kisgyermekek, idősek, haldoklók otthoni körülmények közötti vizsgálata már nagyon messze visszanyúlik. Tudnilik, már kezdő orvoskoromba helyettesítettem itt Csíkszeredába mindenféle családorvosi, körzeti kabinetbe, és megtapasztaltam azt, hogy mennyivel előnyösebb otthoni körülmények között megvizsgálni bárkit is, és ez most a COVID időszakban nagyon-nagyon bejött. Az biztos, hogy nagyon sok időt, energiát, hozzáállást, tapintatot és nagyon széles körű ismeretet, itt elkezdve mindenféle gyermekgyógyászati tapasztalatot, mindenféle sürgősségi, fertőzős, közösségi munkát, tehát mindenféle tapasztalatomat és ugyanakkor az aktuális helyzetnek megfelelően felmérni azokat a társadalmi tényezőket is, amelyek bejöttek, úgy, mint hátráltató tényezők a betegek gyógyításában és követésében.
Akkor, hogyha valami pozitívum írható a COVID számlájára, akkor talán ez az.
Már megfogalmaztam egy riportba, hogy tulajdonképpen nekem ez a COVID időszak úgy csapódik ki, mint egy kegyelmi időszak, amikor maximálisan lehetőségem volt adni az embereknek nem csupán a tudásomat, nem csupán a tapasztalatomat, hanem egy jó adagot abból a szeretetből, ami bennem van. Ez nyilvánvaló, hogy nap mint nap újabbnál újabb energiákat igényelt, de akkor, amikor láttam, hogy meggyógyul a 40, 50, 60, 90 éves bácsikám otthoni körülmények között, ez nekem olyan erőt adott, hogy bármilyen fáradt voltam, mert az az igazság, hogy nagyon sokszor úgy elfáradtam, hogy azt mondtam, hogy ezt már tovább nem lehet tenni. De látván és tudván azt, hogy mit jelent visszaadni a családnak az édesapát, az édesanyát, akkor tudtam menni tovább. És természetesen ebbe óriási nagy segítségem volt az, hogy a gyermekeim maximálisan támogattak, és a másik óriási nagy segítségem volt az az erő, amit a drága kicsi unokáimtól kaptam ebbe az időszakba. Természetesen minden egyes esetben, amikor házhoz mentem, maximálisan maszkkal, kesztyűvel és mindenféle elővigyázatossággal. Itt elmondanék egy nagyon-nagyon megható esetet, amikor Kászomba olyan körülmények között mentünk este, az egyik barátnőm vitt kocsival, hogy a házat, a lakást őrizték, tehát nem szabadott volna bemennie senkinek. És pont ebbe a kabátomba, amit újraélesztő kabátnak nevezek, ezzel a kabáttal mentem, a fejemre tettem a sisakot, bementem, és azt láttam, hogy Jóska bácsi alig szuszok. Óriási nagy felelősséget vállaltam magamra. Ő azt mondta, hogy doktornéni, én ebből az ágyból, ebből a házból el nem mozdulok, inkább itt meghalok. És jelzem, hogy olyan helyzeteim is voltak, hogy 2-3 órát vagy egész éjszaka voltam a betegek mellett otthon. Most Jóska bácsiról azt kell tudni, hogy ő, hála a Jóistennek, 2 hét alatt otthon meggyógyult. Ez akkora sikerélmény volt nekem, és akkora boldogság, hogy már fel tudtam vállalni egyre nehezebb eseteket. Minden áldott nap valami új tapasztalattal bővült az ismeretem, és rájöttem arra, mert voltak olyan családok, ahol 4-en, 5-ön, 6-on voltak betegek, és olyan is volt, hogy egy családban például volt egy sárgaságos kislány, őt külön egyik szobába izoláltam, másik szobába anyuka, apuka, nagymama, testvér, és mindig azt csináltam, hogy valakit, aki jobban érezte magát, megtanítottam mindenre, szaturációmérés, vérnyomásmérés, és így napirenden tudtam követni, olyan is volt, hogy egyszerre 10-15 beteget.
Mennyire támadták a kollégák emiatt, hogy bevállal ilyen szolgálatokat is, ilyen ügyeleteket is?
Én a családorvos kollégákkal, tüdőgyógyász kollégával, Sepsi Szentgyörgyön, akinek minden percen hálás vagyok, akivel egyszerre végeztük az egyetemet, az itteni tüdőgyógyász kollégákkal, sürgősségi mentős kollégákkal folyamatosan tartottam a kapcsolatot. Tőlük információt kaptam abba az irányba, hogy mi a felső utasítás. Na most én megengedtem magamnak, mondjam azt a luxust, mivel hogy olyan sokat dolgoztam sürgősségi osztályon, már ifjú koromban is ügyeleteztem a sürgősségen mentőn. Megengedtem azt a luxust, hogy én saját magam a hipokráteszi eskünek megfelelően bevállaljam. Láttam a betegeken, és láttam, hogy abban a pillanatban, amikor a beteg megtudta, hogy otthon marad, akkor már elkezdődött a gyógyulás. És őszintén szólva azt mondom, hogy a családorvos kollégáim annyira meg voltak terhelve az adminisztrációval. Olyan utasításokat kaptak, ami egyik nap arról szól, hogy valami igen, a másik nap pont az ellenkezője. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt. Az, aki nem látta belülről ezeket a dolgokat, el se tudja képzelni, hogy milyen hatalmas felelősséget kellett vállaljak én is, és a családorvos, az intenzív osztályos orvos, sürgősségi orvos. Ezekről ugye konferenciákon beszámoltunk. Az orvos kollégáim munkáját maximálisan elismerem. Mondhatnám, most az utolsó konferencián, ami Sepsi Szentgyörgyön volt, ott is láttam, hogy a kórházas, az osztályon dolgozó kollégáim milyen hatalmas erőfeszítéssel dolgoztak, és egy az egybe nem egy alkalommal kiégtek, nem egy alkalommal kifáradtak, covidosok voltak nagyon sokan, és a kollégáim 99%-a maximálisan megértette az én törekvésemet, és együttműködtünk, ezt tudom mondani.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Egy ember ekkora tapasztalattal, ekkora tudással, mint amivel rendelkezik a főorvosasszony is, és kap egy valamilyen utasítást fentről vagy bárhonnan, hogy lehet kibékülni a lelkiismerete mindennel, mert hogyha én ellenszegülök, nem biztos, hogy mindig ilyen jó lesz a végkifejlet. Mert akkor azt mondják, hogy na-na, kilógunk a sorból, nem ez a protokoll, nem ezt mondtuk, nem így mondtuk, vagy inkább számít a hipokráteszi eskü, és az, hogy a lelkiismeretemmel békében legyek.
Hát igen, az, hogy a lelkiismeretemmel minden egyes nap, amióta vagyok, amióta élek, minden este, amikor sikerül, hogy letegyem a fejemet, mindig tiszta lelkiismerettel. És bármikor, bárki is, bármilyen szintű utasítást talál adni, vagy akar adni, úgy alapvetően azt nézem meg, hogy ki az, mit tud, és milyen jogon bírálja felül az én tudásomat. Az életem folyamán mindig szembe kerültem a politikába. Ez világos kell legyen, mert akkor, amikor én újra élesztettem sikeresen 64 embert, vagy 5 alkalommal üres kézzel, akkor én nem tudom megengedni magamnak azt, hogy bárki is, aki minimum nincs azon a szinten szakmai szempontból, és ezt megtanultuk az egyetemen, megtanították a professzoraink, hogy amikor valakitől segítséget kell kérjünk, segítséget kérünk, de nem tudom megengedni magamnak ezután még annyira se, hogy engem bárki is mondjam azt, hogy az orromnál fogva vezessen. Nagyon határozottan mondom, és sajnos a gyermekek iránt tanúsított szeretetem, tiszteletem, és az a sok megelőző munka, amit itt Csíkszeredába elvégeztem az iskolákba, sajnos közel 30 év nagyon komoly munka után annyira nem értették meg, hogy szabályosan, amikor elmentem nyugdíjba, kizártak a rendelőből. Abból a rendelőből, ahol embereket gyógyítottam, gyermekeken segítettem, és embereket élesztettem újra. Na, ez nagyon-nagyon kemény dolog volt, és azt is elmondom a nyilvánosság előtt, amit még nem mondtam el, de leszoktam írni, hogy abban az időben volt az iskolába sárgaság járvány, 16 gyerek került be a fertőző kórházba, pont akkor, mikor elmentem nyugdíjba. És tekintettel arra, hogy tudtam, hogy milyen veszélynek van kitéve az az iskolás gyermek, aki ott van az iskolába, annélkül, hogy szerződésem lett volna újra a polgármesteri hivatallal, 2 hónapot ott maradtam az iskolába, napi szinten 50-70-80 gyermeket megvizsgáltam klinikailag, hogy ne terjedjen el a sárgaság. Na, ezt úgy reagálta le az iskola, hogy kizártak a rendelőből szabály szerint, és az a 2 hónapi bérem, ami most is, és akkor is 4000 lej volt, nem fizették ki. Annak ellenére, hogy összeállítottam az iratcsomót, és még mindennek a tetejébe 2 hetet a kórházba feküdtem a kardiológián magas vérnyomás krízissel. Ezt, amíg élek, nem tudom elfelejteni. Nagyon-nagyon-nagyon megviselt, és pont akkor, amikor itt Csíkszeredában mondjam azt, hogy rugdostak, akkor vettem át május 5-én az évpraxisa díjat Budapesten. Valamelyest kompenzálta a helyzetet, de folytatódott az álláskeresésem, mivel hogy nagyon-nagyon alacsony nyugdíjt kaptam, aztán ugye ennyi év után 1500 lejt, ezt még mondani is szégyen, és aztán 2016. szeptemberébe kerültem udvarhelyre a sürgősségi osztályra, ahol nagyon nagy szeretettel fogadtak, 6 hónapot ott helyettesítettem. Mondanom se kell, azóta időnként van egy olyan érzésem, mintha én is üldözött lennék szabály szerint a jóságomért.
Mindezt szerintem csak nagy hittel lehet elviselni és véghez vinni. Tudjuk a főorvosasszonyról, hogy vallásos, templomba járó és istenfélő ember is, amellett, hogy jó szakember.
Az én hitem nagyon mélyre gyökerezik. Az én apai nagyanyám 8 gyermeket szült, tehát egy nagy családhoz tartozom. Nekem 4 gyermekem van, hála Istennek, és 4 unokám. Anyai nagyanyám egyszerre 3 fiáért imádkozott, akik a háborúba voltak. Ugyanakkor az én drága jó édesanyám is nagyon jóságos, emberszerető volt, ugyanígy édesapám is. Az, hogy én gyermekgyógyászatra jelentkeztem Marosvásárhelyre, és gyermekgyógyászat a szakom, a fő szakom, az igazából otthonról ered, és nem azért, hogy édesanyám gyermekgyógyász lett volna, de azt kell tudni, hogy annyira értett mindenhez. Például, ha azt mondom, hogy én otthon születtem a háznál, koraszülöttként, édesanyám egy szülést vezetett le, a kicsi házban állunk. El se tudom képzelni, ő mesélte, hogy milyen körülmények között, mintha nagyon értett volna. Azon kívül volt nekem egy nagyon komoly aspiráció. A 2 évvel nagyobb bátyám a szájamba játékból betette a fakérget, és azt kell tudni, hogy ott, ahol én születtem, Fenyőkúton, ott nem volt orvos, ott nem volt senki, aki segítsen. És édesanyám keresztapám segítségével, szekérrel indított be Korondra, és így, ahogy elmagyarázta nekem, majdnem ilyen heventüdő ödéma keletkezhetett, mert azt mondta, hogy Anuska, lelkem, olyan véres hob jött ki a szádon, és akkor ütögette a hátamot, tehát tudta, mit kell csinálni. A kéreg kijött, hát ő akkor nagyon boldog volt, de azt mondta, arra gondoltam, pont így mondta nekem Anuska lelkem, hogy elviszlek a paphoz, és megkereszteltetlek, hogyha meghalsz, ne halljál megkereszteletlen. És a keresztanyám az az asszony volt, az a fiatal nő, aki legközelebb vele szembe jött a szekérre, és mondta, hogy Póli, gyere, kereszteltessük meg a leánykát, hogy ne halljon meg kereszteletlen. És akkor kerültem be udvarhelyre a kórházba, így ahogy elmagyarázták, körülbelül ilyen aspirációs tüdőgyulladásom lehetett, mert legalább egy hónapot benn voltam a kórházba, és nagyon-nagyon lefogytam. Tehát nagyon sok mindent otthonról kaptam meg, és én már otthon megtapasztaltam azt, hogy azon az emberen kell segíteni, aki bajba van. Azt is megtapasztaltam, hogy a kisgyerek a legőszintébb beteg. 8 éves koromban már tudtam, hogy én orvos kell legyek. Amikor édesapámnak volt egy nagy balesete, a csíplőgép a kezét becsípte, nagyon sokat vérzett, azt tudom, most is itt van a lelki szemeim előtt, az a fehér lepedő, ami csupa vér volt, és a halott sápat édesapám. Én csak arra kértem, hogy ültessenek be a szekérbe, vigyenek be a szekérrel Korondra legalább, hogy lássam. Aztán édesapám elég hosszú ideig ott volt Vásárhelyen a kórházba. Mikor meggyógyult, hazakerült, tovább dolgozott. A keze az a kicsi fájós volt. Így neveztük, hogy kicsi fájós. Nagyon sokat simogatott édesapám és édesanyám is. Tehát én a családba úgy nőttem fel, hogy nekem soha, soha, de soha az életbe a szüleim még a hangjukat se kellett felemeljék. Valahogy olyan sokszor megfogalmazódik bennem, hogy ezt akartam én is továbbítani a gyermekeim felé. És manapság, amikor az ember azt látja, hogy az egyik szülő ide üvölt, a másik oda üvölt, úgy elgondolom magamba, hogy vajon mi lesz abból a gyermekből, akinek úgy üvöltenek a szülei. Engem nagyon-nagyon-nagyon tud bántani az. És a másik pedig, amit szintén el szeretnék mondani, hogy akkor, amikor mi végeztünk Marosvásárhelyen 1981-ben, 3 év gyakorlati év volt, úgy sikerült a kihelyezésem, hogy itt Csíkszeredába kaptam a kihelyezést. 6 hónaponként különböző osztályokon voltunk, fertőző, sebészet, nőgyógyászat, sürgősség, mindenféle osztályon, és 1/2 év végén vizsgáztunk. Na most kell tudni azt, hogy hála Istennek ez alatt az időszak alatt születtek a gyermekeim, 81-be, 83, 84, tehát nagyon-nagyon kemény idős voltak, mert össze kellett hangolni a családi dolgokat, a vizsgákat, és ugye abba az időben 3 hónap után otthon kellett hagyjuk a gyermekeket. De valahogy úgy éreztem, hogy minden egyes gyermekem születésével valami megújulás jelent meg bennem, és nagyon-nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon sok tapasztalatot szereztem, gyermekgyógyászati tapasztalatot a gyermekeim mellett. Azon kívül dolgoztam Szent Mártonba, a gyermekek házába 1 évet, Sombjón, az árvaházba. Azt a munkát valahogy úgy írnám le, hogy a Jóisten azért küldött oda engem, hogy a gyermekeknek néha még édesanyja helyettese is legyek. Ezt nagyon-nagyon sokszor megtapasztaltam, és nagyon-nagyon tudott fájni, amikor a gyermek bekerült az otthonba. olyan gyermek, akinek a szülei éltek. Volt olyan, hogy alkoholista, általában az alkoholista szülők gyermekei, vagy roma gyermekek, tehát nagyon-nagyon szomorú sorsuk lett volna otthon, és mondjuk elkallódtak volna. Hát itt a gyerekotthonban mondhatnám, az alatt, az idő alatt nagyon sokat tettünk, nagyon jól képzett szakemberekkel dolgoztunk együtt.
Ha azt hiszed, hogy tettei, csak értelmetlen küzdelem, és bármit mondasz, meg se hallják, nem veszik még észre sem. Ne légy magad, és ne add fel, még ha úgy érzed, hogy bántanak. Légy szabad, és bátran énekelj az egész világnak. Hogy a hazug szavak majd végleg elsodorjanak. Most vagy itt, s most legyél hát önmagad. Ez a pillanat zengjen hangot szüntelen, nehogy a csendben vesszen el. Legyél erdei kis patak, miből áll. És ne feledd, hogy küldetésed van. Minden úton újra kezdte az egész életed, és minden dalban megtalálod elveszett hitel, mert annyi minden van, mit még nem láttál, s mégis vár reád, s annyi mindent kapsz, mit megköszönni nem is tudnál már. Ne engedd, hogy a hazug szavak majd végleg elsodorjanak. Most vagy itt, s most legyél hát önmagad. Szengjen hangot szüntelen, nehogy csendben veszem el. Legyél erdei kis patak, miből árad folyó végtelen. Nem jöttél ide hiába, tudod, nincsen véletlen. Hittel nem vagy kevesebb biztosan. Szengjen hangot szüntelen, nehogy a csendben veszel el. Legyő erdei kis patak, miből árad folyó végtelen. Nem jöttél ide hiába, tudod, nincsen véletlen. Hittel nem vagy kevesebb biztosan. Küldetésed van.
A főorvosasszonyt bántották azért, hogy istenfélő, a kollégák, mert olyan korszakban is praktizált, amikor azért Isten nevét nem lehetett olyan sűrűn emlegetni, gondolok a kommunizmusra, vagy szerencséje volt, és azt mondták, hogy na jó, elnézzük, hát jó szakember, és akkor higgyen, amiben akar.
Hát igen, azt tudom, például egy nagyon konkrét emlékem van arról, amikor a gyermekotthonban dolgoztam, és egy délutáni munkaülésre meghívtak engem is. És tudom, hogy még otthonról elmentem, és a gyermekeimet is rábíztam másra, és akkor, amikor szóhoz kellett volna jussak, nem engedték, hogy elmondjam. a mondani valómat. Nagyon szépen meg akartam fogalmazni, és szabály szerint nem engedtek szóhoz jutni. A másik egy nagyon-nagyon komoly dolog, ami így utólag és újra előjön belőlem, az, amikor mondjuk a kollégáim azt látták rajtam, hogy én szívvel, lélekkel odaállok a gyermekek mellé, az árva gyermekek mellé, és az, hogyha megy az árva gyermek, és nincs senkije, mondjam azt, még olyan periódusban, mikor voltak orvosok, akik elvárták, hogy borravalót kapjanak sajnos, és tudták azt, hogy én, ha viszek egy gyermeket, az a gyermek vagy tetves, vagy rühös, és mégis viszem. Nagyon sokszor ezért úgy elmarasztaltak engem, viszont ha visszagondolok arra a 18 éves lányra, akinek itt a kórházba a kollégáim le akarták vágni a lábát. Annyiféle patológiás elváltozás volt már, megelégelték, és azt mondták nekem, illetve behívattak engem, mivel hogy én voltam a legközelebbi hozzatartozó, Fica Annának hívták, 18 éves volt, és az lett volna nekem a feladatom, hogy írjam alá, hogy beleegyezek az amputációba. És nem egyeztem bele. Soha nem felejtem el, hogy mínusz 22 fokos hidegbe, az üres mentőbe vittem fel ezt az árva leányt Marosvásárhelyre, Száva profhoz. Félig meg voltunk fagyva mind a ketten, de amikor megérkeztünk, és megvizsgálta a professzor, Száva prof, mert ő tanított minket, azt mondta a doktornő kedves, híre nyoma sincs az amputációnak. És ez a lány 6 hét után cipőbe hazajött. Nekem ezek a legnagyobb elégtételeim, és szerintem ez mindenféle pénznél, mindennél többet ér. És ilyen elégtételem nem egy volt a pandémia idején is.
Nagyon kevesen vállalják fel nyilvánosan, hogy hálapénz ellenesek. De a doktornőről tudni lehet, hogy ahol csak lehet, kampányul ellene. De ön is kerül olyan helyzetbe, vagy került olyan helyzetbe, hogy öntől is elveszik a hálapénzt a kollégák.
Hát, sajnos, sajnos, nagyon-nagyon szomorú. Nagyon-nagyon szomorú tapasztalat, amikor az intenzív osztályon voltam a férjemmel Marosvásárhelyen, és a kollégám elvette, sőt, kikapta a kezemből a borítékot, és őszintén szólva az utolsó 300 lejünket tettem bele, de nem volt megelégedve. Én akkor megláttam, hogy mit jelent az, amikor valaki azért tesz, legyen orvos, legyen főorvos, azért tesz meg bármit is, hogy kapjon pénzt. Ez nagyon fájt, nagyon-nagyon fájt, és ezen a szinten nem tudok egyet érteni. Azt is tudom, hogy abban az időben az elején annyira nem voltunk megfizetve, és annyira hátrányos helyzetben voltunk. És ugye jött az orvosok elvándorlása. Én nem azt mondom, mert nem mindegy, hogy milyen körülmények között dolgozol, nem mindegy, hogy van-e lehetőséged, hogy haladjál. Én azért nem hagytam itt Romániát, hogy a szüleimnek tudjak segíteni életük utolsó szakaszában. Az az igazság, hogyha belegondolunk, 90 óta több mint 40 ezer orvos elhagyta Romániát. Ezt az orvos létszámot nem lehet pótolni. Soha, soha. Mondanom sem kell, hogy a mostani helyzet egyáltalán nem rózsás. Ha belegondolunk abba, hogy 5 év múlva mondjuk Hargitas Kovászna megyébe is minden negyedik, ötödik családorvosi kabinet üres lesz, elmennek nyugdíjba az orvosok, azon kívül a sürgősség, a mentő tényleg a legnehezebb szakok, és elég kevesen választják.
A doktornő a beszélgetésünk elején úgy jelezte, hogy a COVID időszak alatt a módszereivel zömében a kollégák egyetértettek. De hogy érzi azért, nincsen sok farkas a bárányok között? Mert szememben azt mondják, hogy jó az, amit csinálok, de ha megkérdeznék, akkor nem állnának ki mellettem.
Igen, igen. Hát ezt megtapasztaltam, maximálisan megtapasztaltam. Most konkrétan a Sepsiszentgyörgyi konferencián, ami most volt nemrég, oda egy nagyon komoly dolgozattal készültem, az volt a címe Hit és gyógyítás. Na most abba a dolgozatba, amin körülbelül olyan 6 hónapot nagyon keményen dolgoztam, igazából a célom nem az volt, hogy bárkit is bántsak, vagy hogy ajnározzam magamat, szó sincs róla, hanem úgy 20 percbe összeszerettem volna foglalni a 41 év munkát, és nem engedték meg, nem tették be a programba. Az elnöktől nem tudtam megkérdezni, mert gondoltam, hogy ha tőle kell megkérdezzem, akkor hirtelen nagyon felmegy a vérnyomásom, s nem hiányzik nekem. Mondjuk az volt a válasz, hogy majd jövőbe beteszik. Nagyon kemény, nagyon rossz érzés volt, nagyon-nagyon rossz érzés volt. Ugyanakkor az a másik dolog, amiért úgymond támadási felület tudok lenni, hogy van körülbelül olyan 25 éves természetgyógyászati tapasztalatom is. Nagyon sok képzésen vettem részt, nagyon sokat tanulok, még minden áldott nap van, amikor jegyzetelek, és nagyon sokan azt gondolják, hogy jaj, milyen horribilis összegeket szedek be ezekből a természetes dolgok, amiket javasolok. Közel sem erről van szó, hanem arról van szó, hogy nagyon sokan úgy hívnak fel, hogy doktornő, valami természetes dolgot tessék javasolni. Ezeket többször leírtam, és össze-vissza vagy 62 tudományos dolgozatot mutattam be országos konferenciákon. A legmélyebb és a legmegrázóbb az életemnek az a fejezete volt, és most is az, amikor gyógyíthatatlan gyermekeket követek a betegség felfedezésétől a halálig. Az életemnek ez a fejezete olyannyira nehéz volt, hogy hit nélkül ezt nem tudtam volna végigcsinálni. Nekem az a rossz érzés, hogy egyes emberek időnként, legyenek orvosok is, úgy viselkednek, mintha nem lenne édesapja, mintha nem lenne gyereke, hanem csak azt látja, hogy ne, ez a doktornő így beszél, úgy beszél, és tegyünk neki keresztbe. Ez nagyon-nagyon tud fájni, nagyon a végtelenségig tud fájni. Olyan gyerek is volt, akit 9-12 éven keresztül követtem. Én fedeztem fel a betegségét. Vagy el lehet képzelni, amikor éjszaka 1:30-kor a 11 éves kislány halálos ágya mellett jelen voltam. És ahhoz, hogy ezeket a dolgokat végig tudjam csinálni, óriási nagy segítségemre volt dr. Polc Alen, aki Magyarországon és világszinten híres. Mondhatnám, hogy tanítványa vagyok. Nagyon sokat dolgoztunk együtt, közel 20 évet. Ő nagyon sokat segített nekem a haldokoló gyermekek követésében, és a másik igazán nagyon komoly specialitás, amiben rengeteget dolgoztam, a daganatos betegségek. Pont a ma reggeli Facebook oldalamra, mert ugye mióta sürgősségen is dolgoztam, valahogy úgy hajnalba 5 óra, 5:30 körül jönnek nagyon szép gondolataim, és azokat oda leszoktam írni. Ma például leírtam azt, hogy bármikor daganatos beteghez hívnak, az első és legfontosabb, hogy legalább 1 órát beszélgetek a beteggel, és az én segítségemmel valamilyen szinten fel tudjuk fedezni azt a pillanatot, amikor megtörtént az a nagyon komoly szeretett kapcsolat megszűnése, ami úgynevezett családi stressz, ami hosszú időn keresztül ismétlődik. És akkor, amikor a családba kiderül, hogy honnan jön az a napi stressz, akkor ez az első és a legfontosabb dolog bármilyenféle daganat kezelésében.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Jórvos asszony, mennyire lehet az orvos kollégákkal őszintén beszélgetni? Vagy konferencián, vagy csak így az eligazításon, vagy nem tudom, mi van a kórházakban, vagy kerülgetik önök is a forrókását, mindenki tudja, hogy mire célzok, de azért nem mondunk ki dolgokat.
Nekünk itt Csíkszeredában óriási nagy szerencsénk van, mivel nálunk Csíkszeredában alakult meg Romániában először a Bálint csoport. A Bálint csoportba gyakorlatilag azóta bizonyos megszakításokkal dolgozok én is, ahol az orvos-beteg kapcsolatról beszélünk, és például nekem óriási nagy segítséget jelentett a Bálint csoportos munkám a sürgősségen. A sürgősségen ott, ahol nagyon rövid idő alatt kellett anamnézist felvenni, nagyon rövid idő alatt kellett dönteni. Sajnálom, hogy azért ahhoz képest elég kevesen vesznek részt ezen a Bálint csoporton mondjuk, és az utóbbi 3 évben ugye gyakorlatilag ez a COVID időszak megfosztotta az orvosokat is attól, hogy egymással is kommunikáljanak. És azon kívül az orvos-beteg kapcsolat is nulla lett, én láttam. Nagyon-nagyon nagy hátrányt jelent. Például egy ilyen Bálint csoportra, ha elvisz az ember egy esetet, egy helyzetet, akkor ott gyönyörűen kirajzolódik, hogy mi az, amit lehet csinálni, mi az, amit nem lehet csinálni. És ez a Bálint csoport gyakorlati szempontból megvédi, kivédi az orvost a kiégéstől is. Azok az orvosok, akik éjszakáznak, és amúgy is az orvosnak napi szinten olyan stresszekbe van része, hogy ne mondjam az újraélesztéseket, mert például most az utolsó 2 újraélesztés után, mivel hogy nem napi szinten sürgősségen csinál, annyira elfáradtam, hogy alig tudtam helyrejönni, alig tudtam kipihenni magamat. És például az, hogy én biciklivel járok, vagy úszódába járok, igyekszem azért odafigyelni.
Lehet tudni, hogy pontosan most mi van egészségügyileg a világban? Tudják az orvosok legalább, még ha nem is mondják ki?
Konkrétan, hogy mi van, azt követjük, legalábbis én is figyelem, követem itt a helybéli dolgokat, a szentgyörgyi dolgokat is. Most nem olyan rég egy ismerősöm jött ki a tüdőgyógyászatról elég komoly COVID tüdőgyulladás után. Nagyon-nagyon oda kell figyeljen az ember. Borzasztó, hogy milyen szinten sérültek a gyermekek. Nagyon. A másik, amit szintén ki akarok hangsúlyozni, amikor Sepsiszentgyörgyön a klinika keretén belül munkaorvostani vizsgálatokat végeztünk Kovászna megyébe többfele, nagyon-nagyon sok minden kiderült, COVID szövődmény, oltás szövődmény, és sok-sok minden. Én úgy tudnám megfogalmazni, hogy olyan időket élünk, amikor az emberek óhatják, szomjazzák a szép szót, az őszinteséget, és az, hogy valakinek is elmondhassák a panaszukat, mert igazából mindannyian rászorulunk arra, hogy valaki is megértsen. Nekem a mindennapi életbe az, hogy én reggel szentmisén veszek részt, szent áldozáshoz járulok, ha olyan a helyzet, olvasok szentleckét, olvasmányt. Nagyon-nagyon nagy erőt ad. És akkor, amikor itt a templom közelébe vagyunk, maximálisan jól érzem magamat, mert tudom, hogy itt élesztettem újra például összesen 6 embert idáig. Ezeket a dolgokat nagyon-nagyon komolyan kell venni, de valamilyen formában van egy olyan érzésem, hogy a jó Isten nem fog elhagyni, és a tenyerén hordoz, még akkor is, ha nehéz.
Egy kérdést a beszélgetésünk elejétől, mint tartogatok magamban, most már az adásidő vége fele járunk, de ha lehet róla beszélni, akkor megkérem válaszoljon. A helytelen protokoll hány ember életébe került az elmúlt időszakban? Erről beszélnek-e legalább egymás között az őszinte orvosok?
Igen. Sajnos szám szerinti adatom nincsen, de ott már a kezdet-kezdetén, mikor az volt az utasítás, hogyha valaki egyet köhent, vagy lázas, be kell vinni a kórházba, és zsákokba, és az a Covid temetés, ami volt, az rettenetes volt. Mi el szoktuk beszélni egymás között, végtelenül sajnálom. Én csak így tudnám megfogalmazni, hogy nagyon sok orvos kollega bele volt rántva valamilyen szinten abba a protokollba, amit meggyőződésem szerint senki nem csinált volna, és nem egy alkalommal korbonztanász kollégákkal is beszélgettünk erről a dologról, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rosszájízzel maradtunk mindannyian, hogy ártatlanul, így tudom mondani, fiatalok is meg kellett halljanak, és ne mondjam, olyan család is van, olyan orvosházas pár halt meg például itt Romániában is. És ahogy végignéztem a múltkor Magyarországon, leírták, hogy hány családorvos, hány sebész, milyen sokan meghaltak.
Hányszor jut eszébe az édesanyjának a szava, amikor azt mondta, hogy ne legyél lányom orvos, mert bántani fognak?
Minden nap eszembe jut. Minden nap eszembe jut, de azt mondanám, hogy még most is úgy érzem, hogy olyan szoros volt az anyalány kapcsolat, az apalány kapcsolat, hogy odafentről vigyáznak rá.
Mi tovább erőt kívánunk a főorvosasszonynak, és köszönöm ezt az őszinte beszélgetést.
Nagyon szívesen.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Csíkszeredában élő dr. Gál Anna gyermekgyógyász, sürgősségi és mentős főorvos vendégei voltunk. Egy csodálatos életpálya sikereiről és megpróbáltatásairól beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
Annyi élet, annyi változás, mégis megmaradt egyedül, új sok éven át. Minden erdő csodákról mesél, van egy hely, ahol másképp fúj a szél. A hosszú út végén a lelkem ott majd megpihen, legyek bárhol erdély kincsem megmarad nekem, mert ezek mind az én hegyeim, szerelmek otthona. Itt hangzott el gyermekkoromnak minden szava. Elsodort az élet, de a szív nem felejt sosem. Én itt születtem és otthonom, csak egy van én nekem. Érzés, egy régi álom, elmúlik egyszer, de én újra megtalálom, és a hosszú út végén a lelkem ott majd megpihen, legyek bárhol, erdély kincsem megmarad nekem, mert ezek mind az én hegyeim, szerelmek. Itt hangzott el gyermekkoromnak minden szava. Elsodort az élet, de a szív nem felejt sosem. Én itt születtem és otthonom, csak egy van én nekem. Megmaradt a dal, és megmaradt a szó. Messze száll velem túl a bérceken, itt lesz végtelen. hangzott el gyermekkoromnak minden szava. Elsodort az élet, de a szív nem felejt sosem. Én itt születtem és otthonom, csak egy van én nekem.